Dicsértessék a Jézus Krisztus, Lukovics Milán vagyok, tisztelt hallgatóink. Jézus elítélésének, szenvedés történetének és ezek előzményeinek a teljes folyamatát elemezzük végig. Ez ennek a sorozatnak a harmadik eleme. Az előző alkalommal azt láttuk, hogy hogyan is zajlott Jézus jeruzsálemi bevonulása, mi történt a következő napokban, hogy történt a betániai vacsora, és láttuk azt is, hogy a főpapok hogyan próbálják meg Jézust lejáratni a hallgatósága előtt, akik némiképp hamis várakozásokat táplálnak, hamis reményeket. Jézus nem tervezi a politikai hatalomnak a megragadását. Minden esetre a főpapok olyan veszélyesnek ítélik Jézust, az ő követőknek a sokaságát, hogy elhatározzák, hogy Jézust valamiképpen letartóztatják, megölik. Tehát egyfelől félnek attól, hogy Jézus mint egy ilyen népmozgalom élére állva zavargásokat robbant ki, de attól is tartaniuk kell, hogyha Jézust elfogják, akkor viszont ez az esemény vált ki lázadást, ezért határozzák el azt, hogy titokban fogják elfogni, és akkoriban ugye nem álltak rendelkezésre lehallgatókészülékek, vagy nem lehetett bemérni a mobiltelefonokat, tehát sokkal nehezebb volt azonosítani azt, hogy valaki hol tartózkodik, és ezért van szükségük árulóra, tehát hogy aki nyomra tudja őket vezetni, hogy feltűnés nélkül el tudják fogni Jézust. Ez már megtörtént, Júdás már alkut kötött a főpapokkal, és egy Jézus valószínűleg sejti ezt, tudja, úgyhogy a húsvéti vacsora előkészítése az már ennek a fenyegetésnek az árnyékában történik. János evangélista nem beszéli el ennek a vacsorának az előkészítését, ő a Júdásra, illetve a lábmosás jelenetére koncentrál, viszont a többi három evangélium az beszámol arról, hogy két tanítvány előkészíti a húsvéti vacsorát, és Máté nagyon titokzatosan adja meg az útbaigazítást. Jézus azt mondja nekik, hogy menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki, hogy a mester nála óhajtja ezt a húsvéti vacsorát elfogyasztani. Érdekes, hogy Márk és Lukács egy olyan mozzanatot idézít föl, amit jobb, ha felolvasok, az első kovásztalan napon, amikor leszokták vágni a húsvéti bárányt, tanítványai megkérdezték, hová menjünk, hol készítsük el számodra a húsvéti vacsorát. Ő elküldte két tanítványát ezzel a megbízatással, menjetek a városba, ott találkoztok egy vizes korsót vivő emberrel. Menjetek utána, és ahová bemegy, ott mondjátok a házigazdának. A mester kérdezteti, hol az a terem, ahol tanítványaimmal elfogyaszthatom a húsvéti vacsorát. Ezt a Márk evangélium 14. fejezetéből a 12, 13-as és 14-es verset hallottuk. Nem egészen érthető, hogy miért nem ad Jézus valami konkrét útbaigazítást, utca, házszám. Jó, hát ez akkoriban valószínűleg nem volt szokásban, de hát mondjuk a háztulajdonos nevét megmondhatta volna. De hát érthetővé válik, hogy miért ad Jézus ilyen körülményes útbaigazítást, hogyha tudjuk azt, hogy az áruló ott van a tanítványok között. Tehát Jézus egyszerűen nem akarja, hogy Júdás is tudja, hogy hol töltik ezt a vacsorát, hol töltik ezt az estét. Nem könnyíti meg az ellenfeleinek a dolgát. Ez, hogy a vizes korsót vivő ember, ez viszont praktikus tanácsnak bizonyul, hiszen a vízhordás akkoriban női munka volt. Ez nagyon nehéz feladat, egy család egész napi vízszükségletét cipelni, de hát mégis női feladat volt ez. Nem tudjuk, hogy ez a férfi miért hordta a vizet. Talán nem volt asszony a háznál, vagy ilyen módon fejezte ki a társadalmi viszonyokkal szembeni ellenérzéseit, nem tudjuk ezt pontosan. Minden esetre körülbelül olyasmi az útbaigazítás, hogy hát menjenek be a városba, üljenek le a kúttal szemben, vagy a ciszternával szemben, ahova az emberek járnak a vízért. Általában miután igen meleg vidékről van szó, valószínűleg alkonyatkor tették ezt, és hát akkor ott előbb-utóbb fel fog bukkanni egy ember, egy férfi, aki kilóg a sorból, a többiek, mint asszonyok, és hát akkor őt szólítsák meg. Ez az útbaigazítás, és akkor így ülnek asztalhoz Jézus és a tanítványai. Ez a húsvéti vacsora egy szertartásos vacsora volt. Az ételek is meg voltak szabva, és szimbolikusak is voltak, az italok és az imádságok is, amiknek el kellett hangozniuk, illetve el kellett mesélni az egyiptomi kivonulásnak a történetét, de nem úgy, mint egy ilyen régmúlt eseményt, hanem úgy ünnepelték ezt az Egyiptomból való kivonulást, mint akik maguk is részesei ennek, tehát mintha ez velünk történt volna. mi történt ott velünk? Ez volt a kérdés, akkor is, hogyha sok-sok évszázaddal később ünnepelték ezt az egyiptomi szabadulást, mégis jelen időben próbálták meg átélni. A vacsoránál való elhelyezkedés, az persze nem asztal körül és székeken ülve történt, hanem vagy alacsony asztalkára, vagy egyenesen közvetlenül a padlóra terítettek, és ezt az így megterített asztalt vették körül, méghozzá ugye fekvő helyzetben. Miután az emberek többsége jobbkezes, általában a jobb kezükkel ettek, evőeszközt nem nagyon használtak, és így a bal oldalukra heveredtek le, és a könyökükre támaszkodtak, illetve hát ahhoz, hogy ez valamennyire kényelmes legyen, nyilván párnákkal támasztották ki magukat, és ennek következtében, miután az oldalukon feküdtek, ezért egyik irányba néztek. Ahogy így körbevették ezt a megterített asztalt, az evangéliumok leírásából azt rekonstruálhatjuk, hogy Jézus mögött, tehát akit nem látott, ott lehetett Péter. Tehát ő majd int ugye Jánosnak, hogy kérdezd meg, kiről beszél. Ebből arra következtethetünk, hogy János volt az, aki a legközelebb volt Jézushoz, és szembe volt vele. Tehát ő nem fordított hátat Jézusnak, hanem ahogy így körbevették az asztalt, hát nyilván egyszer csak kell két ember, aki már nem egyik a másiknak a hátát nézi, hanem egymással szembe helyezkednek el, és akkor így ő súgva is akár tudott kérdezni valamit Jézustól. És ugye Jézus azt mondja majd, hogy a bemártott falatot, akinek adom, tehát valószínűleg Júdás kéz közelben karnyújtásnyira kellett, hogy legyen Jézustól, tehát esetleg arra gondolhatunk, hogy Jézus a bal oldalán leheveredve, bal oldalára leheveredve jobbra néz, legközelebb van hozzá János, feléje fordul, és a következő lehetett Júdás, tehát őt még a jókezével könnyedén elérte ebből a heverő testtartásból is. Az az utolsó vacsorának az érdekessége, hogy Jézus összességében átértelmezi a szertartásokat és azokat a jelképeket, amelyek az Egyiptomból való kivonulásra utalnak. Nyilván a kovásztalan kenyér az a septében készített, és hát nem megkelesztett, ezért alacsonyabb élvezeti értékű kenyeret jelenti, ami a szolgaságra jellemző, az egyiptomi elnyomatásra, és ezt a kenyeret fogyasztották ezen a vacsorán, és ez az a kenyér, amelyre Jézus azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy ez a nyomorúság kenyere, amelyet atyáitok ettek Egyiptomban, hanem erre mondja azt, hogy ez az én testem, amely értetek adatik, és hasonlóképpen a kehelyre, a pohárra, borra mondott áldás szöveg helyett is a adott történetre utal, hogy itt igazából nem az Egyiptomból való szabadulás ünneplése történik pusztán, hanem egyúttal az az esemény, hogy ő maga ebből a világból átlép az Isten világába, hogy ebből a világból hazatér az atyához, és az igazi szabadulás az most történik, az ő halálával és majd föltámadásával, és akkor, amikor egy beszédben értelmezni kell az eseményeket, amiket ünnepelnek, akkor Jézus már nem az egyiptomi kivonulásra utal, hanem tulajdonképpen a búcsú beszédét mondja el János evangélium 14, 15, 16. és 17. fejezete. Ugye Máté, Márk és Lukács evangélista, valamint Szent Pál apostol írja le az utolsó vacsorának azt a részét, amelyik a kenyér és a bor fölött elmondott szavakat jelenti, amelyeket ugye a Szentmisében is ismétlünk és visszahallunk. Érdekes, hogy János evangélista ezt már nem írja le, ugye az ő korában már az egyház több évtizede ünnepli a kenyértörést, tehát az utolsó vacsorának a megjelenítését, és ő az utolsó vacsorából legeslegfőképpen a lábmosást emeli ki. Az eukarisztiával kapcsolatban azért hát meg kell jegyeznünk, hogy az utolsó vacsorán alapítja tehát Jézus az oltári szentséget, és azt az értelmezést adja neki, hogy az ő odaadását, az ő mindhalálig történő önfeláldozását fejezi ki, ahogy a kenyeret megtörik és elfogyasztják. Tehát ami az ételnek az adása, kifejezi a barátságot, kifejezi ugye az életnek a föntartását, úgy Jézusnak is ez az odaadása, önfeláldozása, ez szeretetből, barátságból történik, és ez táplálja a Krisztust követő embernek a vele való kapcsolatát. Ez az esemény, ez a mozzanat nagyon fontossá válik az ősegyház, és aztán ezen keresztül az egész egyház számára. Emmauszi tanítványok is majd erről ismerik fel Jézust, és hát mindenképpen fel kell benne ismerni azt a szándékot, hogy Jézus velünk akar maradni. Tehát annak a tudatában van, amit a gyilkos szőlőművesekről szóló példabeszédben elmondott, hogy ő Istennek az utolsó küldötte, és egyáltalán a föltámadása és az utána való megjelenései és az apostolok tapasztalata az egyaránt arra utal, hogy Jézus velünk akar maradni. Akkor is, hogyha az emberek őt meg akarják ölni, ki akarják radírozni ebből a világból, Jézus szeretne a tanítványaival maradni, és a feltámadása révén ez a gesztus, az oltári szentség, a kenyér és a bor, amire azt mondta, hogy ez az én testem, ez az én vérem, amelyet kiontok, tehát amelyet odadok, föláldozok. Ez azért alkalmas arra, hogy Jézus jelenlétét hordozza, mert Jézus él és föltámadt. Nyilván, hogyha Jézus nem támadt volna föl, akkor ugye igaz lenne az, amit a Szent Pál mond, hogy akkor semmit nem érne a hitünk, de viszont úgy, hogy Jézus él és föltámadt, és az odaadása, az önfeláldozása az nem csak egy adott pillanatra vagy adott emberekért szól, hanem az egész világért, értetek és sokakért, hogy ez a sokakért ez nem zár ki senkit, hanem abban különbözik attól, hogy mindenkiért, hogy ugyanakkor ahhoz, hogy ez bármit is jelentsen, ahhoz ezt el is kell fogadni, tudomásul is kell venni. De az, hogy sokakért, az azt jelenti, hogy Jézus mindenkinek felkínálja az odaadásának, a szeretetének a jelét és a megváltásnak a tettét, és ez azért tudja hordozni Jézusnak a lényegét, mert föltámadt és ma is érvényes az önfeláldozása és a szeretete. Ahhoz, hogy ezen még egy kicsit elgondolkozhassunk, Bach Máté Passió című művéből hallgassunk meg egy részletet, ez 1 perc 13 másodperc lesz, és az olajfák hegyére való kimenetelt idézi föl. Azt figyeljük meg, hogy Bach hogyan festette le zenével a szavakat, és amikor majd azt fogja énekelni az evangélista, hogy kimentek az olajfák hegyére, gingen sie hinaus an den Ölberg, akkor zenében csak egy-két másodperc, mégis egy ilyen dinamikusan emelkedő lépésről lépésre kijátszott hangokat fog tartalmazni, tehát Bach így érzékeltette ezt a felmenetelt az olajfák hegyére. Aztán az is egy ilyen nagyon kifejező, feszültséget keltő zenei részlet, amikor azt írja, hogy megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai, és akkor utána ugyanezt az emelkedő tónust figyeljük meg majd a kis részletnek a legvégén, amikor azt mondja Jézus, hogy de föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába, és ezt a föltámadásom, ich aber auferstehe, ezt ismét egy ilyen emelkedő hangsorral érzékelteti.
Und da sie den Gesang gesprochen hatte, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen:
In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es wird geschrieben, werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen.
Térjünk vissza az utolsó vacsorához, és a lábmosás jelenetét vegyük szemügyre, amit János evangélista leír. Általában mezétláb vagy saruban jártak, nem volt ugye fű, mert egy száraz vidék, nem volt aszfaltozott vagy szőnyeggel borított járda, tehát egész egyszerűen porosak és izzadtak voltak az emberek, úgyhogy étkezés előtt, mint ahogy nekünk is jól esett valami fajta mosakodás, nem csak a kezüket mosták meg, hanem hozzátartozott a komfort érzethez, hogy a lábukat is megmossák. Másútt is előkerül ez ez az evangéliumban, hogy Jézus szóvá teszi egy vacsora meghívásnál, hogy ezeket a higiéniai lehetőségeket nem kapta meg. És a lábmosás, hogy egyáltalán a vízhordással együtt, maga a lábmosás az egy ilyen szolgai feladat volt, lehet, hogy mindenki persze meg tudta mosni maga is a lábát, de hát mégis azért a vizet ahhoz önteni kellett, mert nem lehetett megnyitni a csapot, törülközőt kellett nyújtani, vagy pedig előkelőbb embereknél egyenesen úgy történt, hogy ő csak a lábát tartotta, és a szolga mosta meg a nagy úrnak a lábát, úgyhogy Jézus észreveszi ezt a komfortérzetnek a hiányát, és a vacsora közben pótolja ezt az elmaradt higiéniai szolgáltatást, és ugye János evangélista ezt egyenesen úgy írja le, hogy ekkor adta a szeretetének a legnagyobb jelét. Érdekes dolog, hogy János volt a legfiatalabb az apostoloknak a társaságában, tehát hogyha magad uram, ha szolgád nincsen, elv alapján lehet, hogy éppen neki lett volna azért a dolga, hogy mondjuk legalább a mesternek, vagy az idősebbeknek mondjuk vizet hozzon, és mosdót állat, vagy valamit, még hogyha nem is a saját kezével mosta volna meg a lábukat, de hát talán ezért kétszeresen is megrendítette Jézusnak a gesztusa. És János nagyon megjegyezte ezt a jelenetet, úgyhogy itt kerül sor néhány kisebb párbeszédre, ugye Péterrel például, meg Jézus egy-két megjegyzése a tisztaságra vonatkozóan, illetve utána értelmezi is a János evangélium szerint Jézus ezt a gesztust, hogy ha ő ezt megtette, akkor az őt követőknek is meg kell tenniük egymással. Ugye a lényege ennek a jelenetnek azért az, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és váltságul adja életét sokakért. Tehát Jézus ezzel értelmezi a történteket. Itt kerül sor arra a részére az utolsó vacsorának, amelyet aztán a szinoptikus evangéliumok Máté, Márk, Lukács hát nagyon erősen hangsúlyoz, és ez pedig a Júdással való párbeszéd, illetve Jézusnak az utalásai arra vonatkozólag, hogy valaki őt el fogja árulni. Ugye az az érdekes, hogy amikor Jézus erre utal, akkor olyan sejtelmesen teszi, tehát valamiképpen egy ilyen figyelmeztetésnek értelmezhetjük ezt, és érdekes, hogy vajon mit írnak az evangélisták arról, hogy milyennek a bejelentésnek a fogadtatása. Ugye János evangélista nyilvánvalóan leírja, hogy a tanítványok erre összenéztek, mert nem tudták, hogy melyikükről mondja. És borzasztó feszültséget okoz Jézusnak ez a megjegyzése, hogy itt valaki, akivel ilyen barátságosan együtt vagyunk, akikkel évek óta jó barátságban vagyunk, hogy majd valaki őt el fogja árulni. Nyilván kérdezgetik őt, hogy hát csak nem én vagy, csak nem rám gondolsz, ki tehetne ilyet? Ebben a feszült helyzetben int Simon Péter Jánosnak, kérdezd meg, kiről beszél. Tehát valószínűleg Jézus nem is látja Péternek a mozdulatát, aki Jézus mögött helyezkedik el, és Jézus vállán át látja Jánost, és int neki, hogy hát kiről beszél. És akkor Jézus keblére hajolt, tehát közel hajolt hozzá, valószínűleg akkor ez súgva történhetett ez a párbeszéd, uram, ki az? Az, akinek a bemártott falatot adom, ugye itt látjuk azt, hogy valószínűleg Júdás Jézus közelében volt, Jézus tehát oda helyezte, oda ültette maga mellé szinte, és kiszolgálta a vacsora közben, vagyis neki is megmosta a lábát. Jézus alapvetően barátságosan bánt Júdással. Az asztaltársak közül írja János, 13. fejezet, senki sem értette, miért mondta ezt neki, mármint hogy azt mondta neki, hogy amit tenni akarsz, tedd meg hamarosan. Mivel Júdásnál volt a pénz, némelyik azt gondolta, hogy Jézus megbízta, vedd meg, amire az ünnepen szükségünk lesz. Vagy pedig, hogy adjon valamit a szegényeknek. Miután átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt. Vagyis úgy tűnik János evangélista leírása alapján, hogy Jézus figyelmezteti Júdást, de érdekes módon nem akadályozza meg a tettében. Figyelmezteti, hogy amit tenni akarsz, tedd meg hamarosan, vagyis nem tudom, vagy nem is akarom feltétlenül a végtelenségig titokban tartani, amit tenni akarsz. Ha tenni akarsz, tedd meg a te döntésed, de egyébként azért Jézus nagyon erős figyelmeztetéseket küld Júdásnak, hogy amire készül, az a legnagyobb bűn. Ugye ilyeneket mond neki, hogy jajjanak az embernek, aki elárulja az emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Azért ilyet nem nagyon szoktunk egymásnak mondani, hogy te kedves barátom, jobb lett volna, ha meg sem születsz. Tehát ezek azért nagyon erős, vagy nagyon goromba figyelmeztetések. Ha Máté evangéliumot nézzük, akkor úgy tűnik, minthogyha a tanítványok tudták volna, hogy Júdás lesz az áruló, és hát ezt minden további nélkül tudomásul is vették volna, tehát Júdás az áruló is megkérdezte, csak nem én vagyok mester, de te vagy, felelte. Persze nem tudjuk, hogy Jézus talán csak a szemével jelzett Júdásnak, hogy tudom, hogy te vagy, tudom, hogy mire készülsz. Minden esetre valahogy benne él az emberben az a felfogás, hogy talán ezt a tanítványok így tudták, és nem csináltak semmit. Azért gondoljuk meg azt, hogy ez egyáltalán nem életszerű. A tanítványok egyrészt azért a saját bőrüket is mentették, amikor kritikus helyzet állt elő, másrészt pedig mondjuk például Péternél kard volt, és akkor is, amikor túlerővel álltak szemben a Getsemáni kertben, nem habozott kardot rántani, és megtámadta a főpap egyik szolgáját, tehát tudta, hogy hogy kell kezelni ezt a kardot. Itt viszont ugye Júdás kvázi egymagában állt szemben az összes többi apostollal, tehát egyáltalán nem gondolhatjuk azt, hogy a tanítványok ezt így békésen tudomásul vették volna, hogy igen, hát Júdás most megy, és akkor ide hívja a katonaságot, aki letartóztatja, minimum Jézus, de hát lehet, hogy őket is. Inkább azt kell látnunk, hogy ha a tanítványok tudták volna, hogy Júdás az áruló, akkor Júdás nem hagyta volna el élve az utolsó vacsora termét. De nézzük meg, hogy azért mit írnak erről a többi evangélista, mármint ugye akkor Márk és Lukács, és hát Márk azt írja, hogy sorra kérdezték, csak nem én vagyok, ő így válaszolt, egy a 12-tök közül, aki velem a tálba nyúl. De hát nyilván többüknek is ott lehetett a keze az asztalon, úgyhogy itt elmondja még a figyelmeztetéseit, és akkor nem is tesz már több említést Júdásról. Tehát a Márk evangélium nem fedi így föl, hogy ki az áruló, és Lukács evangélista is hasonlóan írja, nézzétek, az áruló keze velem van az asztalon, de hát ez nyilván többek keze ott volt, és akkor itt mondja el azt a figyelmeztetést, hogy de jaj annak az embernek, aki elárulja. Erre kérdezgetni kezdték egymást, vajon melyikük az, aki ezt megteszi. Tehát ezek alapján azért többségében arra utalnak az evangélisták, hogy nem tudták a tanítványok, hogy Júdás mire készül, és Jézus nem leplezte le. Figyelmeztette, ez nagyon fontos, hogy megértsük Jézust itten a szenvedés történet kapcsán, figyelmeztette, de rábízta a döntést. Akkor is, hogyha ez személyesen neki az életét teszi kockára. Akkor, amikor az ember ezt kicsit ilyen forgatókönyvszerűen, mint egy színdarab, vagy mint egy film forgatókönyv úgy olvassa, hogy tulajdonképpen ki voltak osztva a szerepek, és mindenki csak eljátszotta a maga szerepét, akkor persze ezt az események előre tudását kézenfekvőnek tartjuk. De akkor, amikor Jézus valóságos emberként halad ezen az úton egészen a kivégzése felé, akkor azért nagyon jó, hogyha észrevesszük, hogy akkor ő a szeretetét mutatta ki, az elfogadását Júdás fele is, egészen azon a szinten, hogy az életét bízta az ő döntésére, és nem egy olyan emberére, aki jó indulatú az irányában, hanem olyan emberre, aki tulajdonképpen kész volt őt elárulni, figyelmeztette, de mégsem gátolta meg fizikailag, hogy az elhatározását véghez vigye. Ezek a gesztusok nagyon fontosak ahhoz, hogy Jézus egész lelkületét megértsük.
Befejezésképpen Bach Máté Passiójából azt a részletet hallgassuk meg, amikor Jézus oda megy az alvó tanítványokhoz, és azt mondja nekik, hogy a lélek ugyan kész, de a test gyönge, többek között ezt mondja. És amikor azt halljuk, hogy a lélek ugyan kész, akkor még mutat valamennyi erőt a zene, s várnánk valami hasonló lekerekítést, de utána az következik, hogy aber das Fleisch ist schwach, és a zene is erőtlenné válik, majd figyeljük meg, de épp ezáltal lesz nagyon kifejező.
A következő alkalommal már a Getsemáni kertből folytatjuk a történetnek az elemzését. Köszönöm a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen.
Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fahret. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Zum anderen Mal ging er hin, und sprach,
mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch von mir geht?
Jézus Pere, Lukovics Milán atya műsorát hallották. Mária Rádió.